153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a Szilándiáról Református Gimnáziumban dr. Mészáros György, az ELTE pedagógia, pszichológia karának docense. Köszöntelek nagy szeretettel.
Köszöntelek, köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat én is.
Azért a Szilándi Gimnáziumban készül ez a riport, mert hogy itt egy előadást tartasz a pedagógusoknak a szexuális nevelés kérdéskörében, mit lehet, mit nem, mi hasznos, mi nem. És hát tulajdonképpen a mai beszélgetésünk is itt a rádióban egy kicsit arra fog rávilágítani, hogy a gyermekek védelmében született törvény kapcsán nagyon sok tanár elbizonytalanodott. Hiszen ugye mind az általános iskolában, mind a középiskolában, akár osztályfőnökként, akár szaktanárként előkerülhet ez a kérdés, és hogy mit mondhat most, és mi az, amit nem mondhat. Szóval ez egy nehézzé vált kérdéskör. Mi erről a véleményed?
Hát azt gondolom, hogy a szexualitás kérdését most körülveszi egy ilyen politikai, kulturális közeg, ami nagyon harcossá vált, kicsit kultúrharcossá, de szerintem fontos ez egy szakmai oldalról megközelíteni. Egyébként a törvény ugye azt mondja, hogy a szexuális felvilágosításnak a joga a szülőt illeti meg, illetve a homoszexualitás kapcsán a propagálását tiltja meg, de ugye ez egy nagyon nehezen pontosan meghatározható ez a dolog, hiszen maga a homoszexualitás ténye, témája az előkerül, tananyagban is ott van, tehát nem nagyon lehet elkerülni. De én most nem ezekre a kérdésekre helyezném a hangsúlyt, egy kicsit áttenném a fókuszt, mert azt gondolom, hogy pedagógusként a gyerek egészét nézzük, és a szexualitás is jó, hogyha van egy összetettebb képünk. Mert a szexualitás az nem pusztán a szexuális aktusokat jelenti, hanem az ember életének, lényének egy nagyon fontos aspektusa. Benne van a nem aspektusa, benne van a kapcsolat, a másik emberhez való kapcsolat, benne van az, hogy viszonyulunk a saját testünkhöz, elfogadjuk, milyen érzésünk van, hogyan vagyunk jelen a saját testünkben, rengeteg oldala van a szexualitásnak. És hogy azt gondolom, hogy egy pedagógus nem tudja kikerülni, hogy ezek a különféle részei a szexualitásnak ezben a tág értelmezésében ne legyenek a pedagógiai munkájának a szerves részei. Talán azzal kezdeném, hogy nagyon fontos arra reflektálnunk, hogy a testünkben élünk, és hogy az iskola az hajlamos arra, hogy úgy kezeljük magunkat, meg a diákokat is, mintha csak egy ilyen ésszel rendelkező lények lennénk, és kevésbé figyelünk a testünkre. Én foglalkozom szomatodrámával, ami az emberi testen keresztül próbál a belső világgal kapcsolatot teremteni egy bizonyos értelemben lélektani módszer, és hogy nagyon érzékeny vagyok drámapedagógusként is arra, hogy mindig valahol a testünkkel vagyunk jelen a mindennapjainkban. És hogy azt gondolom, hogy keveset beszélünk erről, keveset használjuk a testünket, és keveset tanulunk a saját testünkről.
Ebben nagyon egyetértek, nekem fix a ideám, hogy valahogy teljesen fej és agy koncentrációjú társadalom lettünk, tehát annyira gondolatainkban élünk, hogy annyira nem használjuk a testünket, ahogy említetted is, hogy már nem kalapálunk, már nem szövünk, fonunk, a fűtés egy gomnyomás, a főzés, hogy megrendeljük a pizzát. Tehát, hogy valóban a testről egyszerűen elkerült a fókusz a gondolatokra.
Igen, ez egyfajta elidegenedés is, és hogyha megnézzük az iskolában is, többségében azzal foglalkozunk, hogy a fejünkben lévő tudást gyarapítsuk. Van persze testnevelés, de ez megint valami különálló dolog, holott valójában a testünkkel is szerzünk tudást, és az órákon például, akár a drámapedagógiai eszközeivel be lehetne vonni a tudás fölépítésébe is a testünket. És lehet, hogy nagyon messzire evesztünk, vagy úgy tűnik, de hogy pontosan azért beszélek erről, mert azt gondolom, hogy amikor az emberi szexualitásról beszélünk, akkor az első kiinduló pont az, hogy ki vagyok én, és hogy vagyok a saját testemben, hogy viszonyulok a saját testemhez, és a saját testemnek a szexualitásához is. És ebben a kamaszoknak a kérdései, a bizonytalanságai ott vannak a mindennapokban, és pedagógusként nem tudjuk elkerülni, hogy akár az irodalmi alkotáskon keresztül, akár a történelmi tényeken keresztül erről ne legyen szó. A másik ilyen szempont ez a nemeknek a kérdése, hogy mit jelentett régen férfinek lenni, nőnek lenni, mit jelent az, hogy a társadalomban egyenjogúság van, 100 évvel ezelőtt még nem tanulhattak a nők egyetemen, most már ez nagyon furcsán is hangzana, hogy is volt ez, ezek mind a nemhez kapcsolódó kérdések, és azért fontosak, mert a családon belüli kapcsolatainkat is meghatározzák a különféle nemi viszonyok, vagy a mindennapjainkat is meghatározzák, hogy cikkel mondjuk lenéző dolgokat mondani lányokról az iskolában, vagy egy pedagógus mennyire erősíti meg azt a sztereotípiát, hogy ó, ha lány vagy, akkor nem ennyire informatikára, mert az nem neked való, vagy akár azt, hogy a lányoktól azt várjuk, hogy ők szorgalmasak és csendesek legyenek, a fiúknak elnézzük a hangosak, de ők lehet, hogy nem tanulnak annyira, de valójában okosabbak. Ugye ezek visszatérő sztereotípiák, és megint csak úgy tűnik, ez, hogy nem direkt a szexuális nevelésről van szó, de ezek a sztereotípiák befolyásolják a mindennapi életünket, az iskolai életünket, a kapcsolatainkat, és befolyásolni fogják például azt, hogy családon belül viszonyok milyenek lesznek, hogy mondjuk reflektálunk-e arra, hogy hogyan vagyunk egyenrangúak egy családon belül, a nemi szerepekben is, vagy nemi viszonyokban is, hogy így mondjam.
Továbbra is ott motoz bennem az a kérdés, hogy meddig lehet elmenni ma, amikor nyilván mondjuk akár magyar irodalomba be lehet mutatni, hogy nagyon-nagyon híres költőink, íróink mondjuk hogyan viszonyultak esetleg akár a nemi kérdéshez, akár nemi irányultsághoz, a szexuális orientációhoz. De hogy foglalhatok-e én mondjuk állást, vagy milyen szerepem van, hogyha akár egy gyermekcsoport megszólít, hogy mit gondolok erről?
Hát ez egy nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy nagyon sok pedagógusban elindult egyfajta ilyen öncenzúra, amit én nem tartok szerencsésnek továbbra is, hogy ezt egy ilyen, tehát hogy elment egy ilyen nagyon erősen tematizált, politikailag is tematizált irányba ez a dolog, mert hogy ezekről a kérdésekről egy egészséges környezetben lehet vitatkozni, lehet beszélgetni, lehet szakmai érveket hozni, föl lehet hozni ide vonatkozó kutatásokat, akár társadalomtudományilag is érdekes megnézni a történeti változást, hogy hogyan változtak a társadalmak a homoszexuális megítélésében. Ez nagyon sok kérdésben, ebben is, és sok más kérdésben is nagyon érdekes lehet megnézni azt, hogy hogyan változik a mi viszonyunk, mint befogadóknak, én irodalomtanár vagyok, tehát hogyan változik a befogadói szerep ebben, hogy jelenik meg az irodalomban ez a téma, és nagyon sok minden más, az emberi szexualitás, a szerelem, a kapcsolat, és hogy itt mindent érdemes úgy kezelni, hogy van egy valóság, amivel találkozunk, tehát hogy emlékszem, hogy 9-es voltam, és a Walter von der Vogelweide verse, az konkrétan abban egy szexuális aktus jelent meg, ami akkor 9-esként tanultunk róla, és hogy ez érdekes volt látni, hogy a középkorban hogyan jelenik meg egy versben, ilyen áttételesen és rejtetten egy ilyen téma. Hogy ezek azt gondolom, hogy kikerülhetetlen részei a mindennapi életünknek. Kell róla beszélni, kell, hogy ezek ott lehessenek, beszélgetés témák lehessenek, vitatémák lehessenek, megtanuljunk kulturáltan vitatkozni. Nagyon hiányzik, hogy kulturáltan nem tudunk vitatkozni. És még egyszer kihangsúlyoznám, hogy maga a szexualitás az nagyon sok mindenről szól. Keveset beszélünk például vagy ilyen média hangja van annak, hogy szexuális zaklatás meg erőszak, de hogy a szexuális zaklatás és erőszak nagyon sokszor családon belül történik meg. Hogyan ismerjük föl, hogyan előzzük meg, milyen támpontokat tudunk a diákoknak adni, hogyha ezzel találkoznak, akkor hogyan lépjenek tovább. Ezek nagyon fontos már óvodától meglévő pedagógiai kérdések, mert a kis óvodás gyerekemnek én is megtanítottam, hogy megvan a bugyi szabály, senkinek nem nyúlunk ahhoz a területéhez, ami a bugyinál van. Ő sem, és őnek is se nyúljon senki, és ez egy prevenciós dolog is, mert tudom, hogy ő azonnal szólna, ha valaki odaérinteni, mert megtanulta otthon, hogy nem ér. És ezek egy ilyen alapvető dolgok, amik szerintem nagyon hamar el kell kezdenünk beépíteni a mindennapi életünkben az erről folyó gondolkodás, mert ez segít például a szexuális abúzus megelőzésében. És nagyon sok ilyen példát mondhatok, amik pedagógiai feladatok, amik ott vannak. És hogyha pedig olyan témákról van szó, amik konfliktusosak vagy ellentmondásosak, én attól sem félek pedagógusként, hanem azt gondolom, hogy akkor a vita eszközéhez kell nyúlnunk, és kell róla beszélgetnünk. És ami meg nagyon fontos, hogy bármi is legyen az egyéni véleménye, akár a tanárnak, akár a diákoknak, a másik ember tisztelet és elfogadása megint egy olyan pedagógiai alap, ami nagyon fontos. Egyébként a kapcsolatainkban is, tehát hogyha van egy párkapcsolatunk, hogy abban a párkapcsolati erőszaknak nincs helye, annak a enyhébb formáinak sincs helye, a másik zsarolásának nincs helye, hogy a másik tisztelete mit jelent, ez borzasztóan alapvető, és szerintem egy pedagógusi feladat, hogy erre reflektáljunk, mint ahogy arra is, hogy mi az, ami például egy adott társadalmi közegben elfogadható. elfogadottabb. Tehát vannak olyan közegek, ahol elfogadottabb a férfitől valami, mint a nőtől, akkor erről egy kicsit beszélgessünk, ez hogy van, hogy elfogadottabb, ha egy férfi erőszakos, de egy nőtől nem elfogadott, miért is van ez így, hogy gondolkodunk erről. És azt gondolom, hogy ez igaz az olyan témákra is, ahol esetleg gyűlölködő hang is megjelenhet, tehát hogy azt gondolom, hogy a pedagógusnak meg nem szabad elfogadnia, hogy bárkivel szemben, bármilyen okból kifolyólag elhangozzanak olyan mondatok, hogy te selejtes vagy te neked nem szabadna élned, tehát hogy ezek viszont olyanok, ahol meg közbe kell lépni egy pedagógusnak.
Tehát, hogyha talán körbehatárolnánk, hogy mi igazán fontos feladata ma ebben a közegben, a magyar társadalomban, akár általános, akár középiskolában egy tanárnak vagy pedagógusnak ezen a területen, akkor, ha jól értem azt, amit mondasz, akkor mindenképpen a kölcsönös tisztelet és az elfogadás és a gyűlölködés megszüntetése?
Hát ez egy fontos alap, de ezen kívül szerintem egy pedagógusnak fontos segíteni, hogy legyen a diákoknak vitakultúrája, fontos segíteni, hogy próbáljanak hiteles információknak utána menni, fontos, hogy a nem és a szexualitás tekintetében is reflektívek legyenek, gondolkozzanak, meglássák azt, hogy milyen problematikus pontok lehetnek, illetve hogyan lehet egy építő emberi kapcsolatot fölépíteni. Nagyon fontos, hogy reflektáljunk arra, hogy a családi kapcsolatainkat hogyan építjük fel, a baráti, a párkapcsolatainkat hogyan építjük fel, és nem utolsó sorban, amivel kezdtem, hogy vagyunk jelen a testünkben. Tehát, hogy mit jelent az, hogy én a saját testemhez viszonyulok, hogy fogadom el, ugye nagyon sok étkezési zavar, egyéb testképzavar, az köthető ahhoz, ami körülvesz bennünket a társadalomban, és hogy ezekre a társadalmi jelenségekre, többek között arra is, hogy nagyon sokszor szexualizálódik már a gyerekeknek, fiatalok teste, és a megjelenő reprezentációknak, képeknek az interneten van egy ilyen erős szexuális töltete. Ez például szerintem egy társadalmi probléma, amire megint csak fontos reflektálni, és megint csak a szexuális nevelésnek a része. Mert hogy fontos, hogy ebben a környezetben, ahol átszexualizálódik és tárgyiasul nagyon sokszor a másik ember teste, próbáljunk a másikra emberként nézni, akkor is, ha esetleg van rajta súlyfelesleg, akkor is, hogyha nem az a tökéletes teste van, ami az interneten megjelenik, hogy a diákokat segítsük egy ilyen pozitív testkép kialakításában, segítsük abban, hogy hogyan tudok figyelni a saját testem érzéseire, rezgéseire, hogyan tudok majd a szexuális élet során is erre figyelni, hogy mit jelent a másikra figyelni. És nagyon problémás, hogy a homokba dugjuk a fejünket, hogy a diákok nagy része van, nagyon sok mindez hozzáfér, pornográfiához is hozzáférhet, és esetleg amit ott lát, meg abból tanul, az egyáltalán nem építő. Tehát ha mi meg nem beszélünk róla, sem a családban, mert a család azt mondja, hogy tabu téma, nem beszélek róla, az iskola azt mondja, tabu téma, nem beszélgetek róla, például a pornográfiáról, akkor senki nem fog róla beszélgetni a fiatalokkal, holott szerintem borzasztó nagy szükség van arra, például, hogy tisztázzuk, hogy ami a pornóban történik, az mire épül, mi az egész pornóiparnak a lényege, célja, hogy miért torz az a kép, ami ott történik, miért nagyon problémás, főleg ugye a nők szempontjából, tehát amilyen alávetett szerepben jelennek meg, és hogy ne azokat a mintákat kövessék a saját szexualitásukban. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon fontos témák, amikről megint a fókusz elkerült most az ilyen, nem tudom, hot topikok felé, és hogy szerintem ezek azok a témák, amikről meg bármit is gondoljunk sokféle kérdésben, ezek olyan témák, amikről meg nagyon fontos érték alapon a pedagógusnak beszélgetni, vitatkozni, behozni, és kritikus reflexióra segíteni a diákokat.
Tehát akkor, ha jól értem, a hogyan talán sokkal-sokkal lényegesebb, mint amin most van a fókusz, hogy hogyan viszonyul akár önmagához, önmagának az elfogadásához, a másik elfogadásához, tehát ugye hogyanon van a fókusz, mindabból, amit elmondtál, az szűrődött le számomra, mint az, hogy mit, amin most nagyon sokan vitatkoznak.
Igen, persze a mit is lényeges, de hogy én inkább azt mondja, mit is egy kicsit át kéne tenni a fókusz, tehát hogy én azt gondolom, mindenről fontos is lehet beszélni, de hogy ne vesszünk el olyan kultúrharcos kérdésekben, amiknél hát bizonyos értelemben fontosabb dolgok vannak, tehát hogy ez a fajta tisztelet, a kapcsolatiság, testhez való viszony, a szexuális erőszak megelőzése, vagy zaklatás megelőzése, ezek nemnek a kérdés, az erre való reflektás, ezek mind sokkal fontosabbak, és lehet azt gondolom, mondom, egy közös alapot találni akkor is, hogyha esetleg másképp gondolkodunk bizonyos kérdésekben. És hát ettől függetlenül azért azzal is szembesülni kell, hogy akár akarjuk, akár nem. Vannak meleg emberek, vannak LMBT emberek közöttünk, fontos a diákok között is lehetnek, megkereshetnek minket ezzel, ez egy, a maguk a diákok hozhatnak elő ilyen témákat, tehát hogy teljesen ezt nem dughatjuk megint csak homokba a fejünket, hanem nagyon fontos, hogy ezekről megint pedagógusként ebben az egész kontextusban, amit elmondtam, fontos beszélnünk.
Nagyon köszönjük mindazt, amit elmondtál, és tulajdonképpen ezek a témák fognak folytatódni itt a Szilárdi Gimnáziumban, és nagyon köszönöm, és akkor sikeres előadást kívánok.
Köszönöm szépen én is.
Dr. Mészáros Györgyel beszélgettünk, az ELTE pedagógia-pszichológia karának docensével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.